dicsőség Jézus Krisztusnak! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép napon. Engem Deák Csabának hívnak, görögkatolikus pap vagyok. Szigetszent Miklóson szolgálok jelen pillanatban. Alapvetően a Bodrog közből, Dámószról származom. Ez egy világháta mögötti kicsi falu. Ott születtem, ott nőttem fel. Majd hát nyilván a teológia után Hajdúdorogon, a görögkatolikus gimnáziumban vitézkedtem 7 esztendőn keresztül, mint hittanár, mint kollégiumi nevelő tanár, meg hát mikor, mire volt szükség. És hát utána, 11 évvel ezelőtt kerültünk ide Szigetszent Miklósra. Feleségem ő óvónő, illetve hittantanár, és jelen pillanatban azt dolgozza. Van 4 gyermekünk, legnagyobb gyerekünk Levente, ő Pannonhalmára jár, most 7-es, öccse másfél évvel fiatalabb Tamás, ő ott Szigetszent Miklóson, a Dorottya és Ábel nevű húgával, illetve öccsével együtt. Ha valakinek beszélnie kell arról, hogy mi a meglepő, mondjuk azt, hogy saját Isten kapcsolatába, már ha van olyan, akkor szerintem legtöbb embernek legkésőbb az jutna eszébe, hogy legmegdöbbentőbb az, hogy a Jóistennek van humorérzéke. És ha így gondolkodunk, akkor az valóban megindoklásra szorul, hogy miért gondoljuk ezt így. Amikor én kispap voltam, vagy a teológiát végeztem, és ugye elgondolkodott az ember rajta, hogy hát mi az, ami jó, persze mindenhova, bárhova elmegy az ember, ahová küldik, de hát mi az, ami semmiféleképpen sem szeretne. És hát én is úgy imádkoztam Jóisten ezt, hogy én bárhová elmegyek és bármire képes vagyok megcsinálni, annyit szeretnék kérni, hogy Pestnek még csak a környékére se, hogy panelba ne kelljen lakni, illetve hogy tanítani ne kelljen. Tehát ez a 3 nekem nagyon mumus volt az életemben, amit nagyon nem szerettem. Hogy hát ehhez képest az első 7 évemet azt tanárként töltöttem el Hajdúdorogi gimnáziumba. Hát Pestnek a környékére se, hát pont a környékére, Szigetszent Miklósra kerültünk. Úgyhogy ez se jött be, és 10 hónapig panelba kellett rakni, amit hát nagy nehezen kibírtunk, de aztán láttam, hogy Jóistennek van humorérzéke, és mindig megmutatja az embernek, hogy nem kell attól a dologtól annyira félni, mert ha ő velünk van, akkor minden bizonnyal könnyebben túl tudjuk élni ezt az egész történetet. Egyik barátommal még Hajdúdorogi gimnáziumban gondolkodtunk, hogy mi lenne az ideális hely, hol lenne az ideális hely, mi lenne az ideális papi feladat, amit szívesen ellátna az ember, és hát nagyon elűztük az agyunkat, és hát láttuk magunkat valamelyik egzotikus szigeten, kis fűszoknyába, kolláris fűszoknyába, koktéllal a kezünkben himbálózni, és hát el is döntöttük, hogy megmondjuk püspök atyának, hogy élethivatásunknak érezzük elvinni a Krisztusra szomjas Hawaii népnek mondjuk az evangélium örömhírét, és hát milyen jó lenne egy ilyen szigeten, egy ilyen egzotikus szigeten. És képzeljétek, összejött. Egy szigetre kerültem. Csepel-szigetnek hívják, az igaz? Nem ugyanaz, de hát azért mégiscsak azért. Aztán rájöttem, hogy a kollár és fűszoknya az nem karcsosít engem, túlságosan nem néznék túl jól ki, de aztán hála Istennek belenyugodtunk ebbe a történetbe. Mondtam, 4 gyermekünk van, ugye Levente, Tamás, Dorottya és Ábel. És hát nekem nagy szívfájdalma volt, amikor az első gyerekem megszületett, hát mi legyen a neve? És hát mondta a feleségem, hogy hát Levente. Ó, legyen inkább Miklós. Én annyira szeretnék egy Miklós, ugye Szent Miklós, az a görögkatolikus egyház védőszentje, meg hát egyébként is ugye milyen népszerű szent. Levente Miklós, jó, hát megszületett a második gyermekünk is, mondom, Tamásnak hívják, ott is megvolt, hogy ez most már tényleg Miklós, mint a kutya a kovászba ugrik, akkor is Miklós lesz, hát Tamás Miklós, legyen Gergő, na Gergőnek utána néztük, mit jelent, azt jelenti, hogy éberen őrködő, hát mondtuk, hogy itt senki nem fog éjszaka éberen őrködni, aludni fog mindenki. Én inkább belementem abba, hogy akkor legyen Tamás. És hát nem volt Miklós, és ha ennyi szerettem volna Miklóst, és egyszer püspök, hogyha felhívott, hogy haló, dicsőség Jézus Krisztusnak, és akkor jó utat, hova? Miklós. Na milyen Miklós? Sziget-Szent Miklóssal helyezte, kérdeztem, hogy hol van. Mondta, hogy majd ha leteszed a kajlót, megnézed. Úgyhogy körülbelül ennyit tudtam a helyről, ahol jöttünk. Aztán olyan szépen kialakult és kiderült minden. Nyilván, amikor az embert hétfő délelőtt ilyenekkel zaklatják, hogy lelki nap, meg lelki gyakorlat, akkor azért felteszi a magának az ember a kérdést, hogy hát de most itt egyrészt akkor mit kell csinálni, meg hogy mire jó ez az egész, azon kívül, hogy hosszú és unalmas, ugye? És hogy hát igazából mire jó az egész, azt mit kell ilyenkor csinálni, ez nagyon, nagyon jól számomra legjobban egy tanmese fogalmazta meg, ami arról szólt, hogy egy földműves ember vette egy gyönyörű igáslovat. Gyönyörű ló volt, csodálatos állat, igaz, jó sok pénzt ki is fizetett érte, de hát néhány nap múlva ez a jószág, ez a csodálatos paripa, ez megbetegedett, és ugye hát összeesett. És kihívták az állatorvost, hogy hát jöjjön meg, nézze meg, vizsgálja meg, mi történt vele, sok pénzbe került, nagyon gyönyörű, hát nem szeretnénk elveszíteni. Az állatorvos azt mondta, hogy hát gyakorlatilag valamilyen fertőzése lehet, hát ad neki most egy injekciót, ha 3 nap múlva jobban lesz, akkor jó, ha nem, akkor le kell lőni, nehogy megfertőzze ugye a tanyának, a farmnak, a többi állatát is. És hát a kis malac, ugye a tanmese szerint kihallgatta ezt a beszélgetést, és hát mikor elment az állatorvos, akkor oda szaladt a lovacskához, hogy ú, lovacska, nagy a baj, gyere gyorsan, kelj föl, állj talpra, szedd össze magad, mert nagyon nagy baj lesz. Hát a ló nem sem. Másnap megint oda ment, mondta neki, hogy hát barátom, hát próbáld meg összeszedni magad, próbálj meg talpra állni, szedd össze magad, mert hát különben nagy bajod lesz. És harmadnap már közeledett az állatorvosnak a furgonja, malacka még egy utolsó próbálkozást tett, oda ment a gyönyörű lóhoz, na most már tényleg itt a vége, kapd össze magad, szedd össze magad, rázd meg magad, állj lábra, különben hát baj lesz. Hát a paripa látta közeledni a furgont, 2 lábra, 4 lábra állt, megrázta magát, elkezdett sétálni, kocogni, majd vágtázni körbe a karámon, kiszállt az állatorvos, ment a gazda is lelkendezve, ó, hát micsoda csodálatos dolog, meggyógyult a ló, micsoda nagy ünnep, csapjunk egy meg bulit, vágjuk le a malacot. Na. Ennek a történetnek az a tanúsága, hogy foglalkozz a magad dolgával, abból baj nem lehet. Ugye? Tehát egy lelki gyakorlaton kizárólag nagyon-nagyon fontos ez, hogy mindannyian tudjuk és érezzük, hogy ez most azért van, hogy a magunk dolgával foglalkozunk, meg a magunk lelkével, meg a magunk életével, és nem feltétlenül hát a pattársamnak, vagy az ellenségemnek, vagy a nem tudom kinek szólt most ez, vagy az a dolog, hanem igazából nekem mi az, amit én hát össze tudok szedni, mi az, amivel én tudok gazdagodni, és ha így teszek, a magam dolgával foglalkozok, akkor hát nem történnek olyan nagy bajok. Hogyan kell ezt csinálni? Hogyan kell az embernek mondjuk úgy rendbe szedni egy kicsit az életét vagy a lelkét? Sokszor nagyon ránk fér. Jó néhány évtizeddel ezelőtt a nagyon okos németországi katolikus püspökök tartottak egy pasztorális konferenciát, és hát a lelki pásztorkodásról beszélgettek, és hát a lelki pásztorkodásnak a szimbólum állatává a kakast választották. És hát mindenki azt gondolta, hogy hát azért a kakas, mert hát ugye Péter megtagadta, kakas 2-szer kukorékolt, Péter 3-szor is megtagadta, és hát ez figyelmeztesse minket a kakas, mint szimbólum, hogy mi ne tagadjuk meg Krisztust, és hát mondták, hogy nem ezért. Hanem, ha valaki járt hajnaltájt, ugye itt ritkában található, de Tyúkudvarba, mint faluhelyen, akkor látja azt, hogy hajnalba, még sötét van, kijön a jó öreg tarajos, és mit csinál? Hát még nem kezd el kukorékolni, hanem először kinyújtóztatja magát, a szárnyait, a lábait, megpiszkálja a csőrével a tollazatát, tehát először saját magát szedi rendbe, először saját magát ébreszti fel, és utána elkezd kukorékolni. Elkezd másokat is felébreszteni, egyre hangosabban és hangosabban, egyre határozottabban, és hát ezt a ilyen kicsit, mintha ilyen koncentrikus körökben gondolkodna a jó öreg tarajos, hogy hát először saját magával kezd el foglalkozni, mert csak egy égő gyertya tud egy másik gyertyát meggyújtani, csak egy boldog ember tud egy másikat is boldoggá tenni, vagy másik négyet, ötöt, ha mondjuk egy családra gondolunk. És ezért nem önzés az, hogyha foglalkozunk magunkkal, meg a saját életünkkel, meg a saját hát, gondolatvilágunkkal. Ahogyan azt mondtam is, fiatalabb koromban nem nagyon szerettem Budapestet. Akárhányszor fel kellett jönni, valahogy mindig ilyen szorongás lett előtt rajtam, jöttünk vonattal, ott ilyen graffitik, szürke falak, füst, köd. Szóval én falusi gyerek vagyok, hát engem borzasztóan megviselt ez, hogy ilyen... És néha láttam egy-egy ilyen graffitit, lehet, hogy ti is szoktatok ilyeneket látni, nem tudom, manapság rajzolnak-e még ilyeneket, hogy van egy ilyen nagy homokbucka, ilyen sivatagi homokbucka, rajta egy pálmafa, és ugye mindenhol sivatag van, de pálmafa körül, pálmafa alatt üdezöld növényzet van, gyönyörű világok nyílnak, dús, hát zsong az élet, dús fű, stb. És mondtam, mekkora baromság ez. Nem? A sivatagban pont ott a fa körül lenne, ott bármilyen virág, vagy fű, vagy gaz, meg jons, és mondtam, hogy ez nem igaz. És kiderült, hogy tényleg van egy ilyen dél-amerikai pálmafa fajta, az a neve, hogy Caspi, mondjuk Caspi nevű pálma, és ez azt csinálja, hogy a nagy pusztasságban, a sivatagban, legalábbis annak a szélén, ugye éjszaka nagyon-nagyon lehűl a levegő, és lecsapódik a pára. És ő a leveleit fölfelé fordítja, szétítja, és magába szívja a levegőnek a nedvesség, a páratartalmát, aztán az egész éjszaka megy, töltekezik, és amikor feljön a nap reggel, akkor lefordítja a leveleit, és mindig ilyen üde permetet, permetez, ahol ő él, ahol lakik. És ezért ott mindig friss, pezsgés, zsongás van, gyönyörű fű, virágok nyílnak, stb. Tényleg van. De ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, előbb neki kapnia kell, töltekeznie kell, erősödnie kell, táplálkoznia kell, csak úgy tud magából majd valamit kipréselni, és ez meg fog látszani a közvetlen környezetén is. És ez nagyon sokszor a mi életünkben, vagy a mi családunkban is így van. Nagyon sokszor mástól várjuk azt, hogy ilyen-olyan pezsgést, vagy zsongást, vagy szépséget hozzanak az életünkben. Lehet, hogy nekünk a hivatásunk az, hogy esetleg másoknak a életét szebbé tegyük, vagy hát rajtunk is sok múlik, hogy milyen lesz a közvetlen környezetünk, családi, baráti, osztály, vagy lakóhelyi környezetünk, vagy az egyházunkban, vagy egyházközségünkben mondjuk a hangulat és a lelkiség. Persze ez nem mindig rajtunk múlik, nem csak rajtunk, de rajtunk is. Általában az életet érdemes úgy felfogni, a saját életünket is, mint Isten és ember közös munkája. Mint egy együttműködés. Azért mondom ezt, volt egy görögkatolikus pap kollégám, a fiatal pap korában ikont akart ragasztani. Nem tudom, technika órát is szoktatok-e ikont ragasztani, vagy ilyesmi. Hát először is ugye két deszkát, két ilyen táblát szeretett volna összeragasztani, és akkor majd rá egy szép ikont oda varázsolni, és hát elment a boltba, és hát nézte a polcot, és volt sárga, meg piros, meg kék dobozos festék. Levette az egyik kék dobozos festéket, hazament, kibontotta, bekente az egyik deszkát, rátette a másikat, és várt. És eltett egy óra, két óra, három óra, a ragasztó nem kötött. Aztán lesúlyozta a tetrán erzéket, a ragasztó akkor sem ragadt. Aztán eltelt egy nap, aztán bekente a másik deszkát is vastagabban, megpróbálta összeszorítani őket, de hát a ragasztó még két nap múlva sem csinált semmit. És elment vissza a boltba, és hát ott felháborodva mondta az eladónak, hogy hát itt van, hát most vettem ragasztó, és hát milyen ragasztó az, amelyik nem ragaszt, két napja hoztam el, és hát semmi. És hát mondta neki az úriember, hogy hát jöjjön velem, kérem, itt van a polcon egymás mellett, piros, meg kék dobozos ragasztó. Úgy hívjuk, hogy két komponensű ragasztó. Ugye, szétválasztva tárolják, hogy ne száradjon be. Ha ragasztani akarok vele, akkor egyikből is egy kicsit, másikból is egy kicsit ott leszek, összekeverem, és onnét túl tud ragasztani. Az egészet nem öntik össze, mert akkor nagyon hamar beragadna, és akkor nem. És akkor hát az egyik is kell hozzá, meg a másik is kell hozzá. És valahol a mi életünk is ilyen, a mi sorsunk is, hogy nyilván az embernek mindent meg kell tennie azért, hogy az élete szebb, jobb, izgalmasabb, igényesebb, boldogabb, örömtelibb legyen, mint az átlag ember élete. Azt gondolom, hogy keresztény emberként nyugodtan lehet arra vágyni, hogy én szeretném, ha az életem többről szólna, mint az átlag ember élete. Én nem hiszem, hogy csak ennyi van ebben a világban, hogy felkelünk és elmegyünk és dolgozunk és hazajövünk és megvacsorázunk és lefekszünk és alszunk és eszünk, iszunk, hogy nem ennyi az élet, hogy ettől több van. Szerintem ebben több kell, hogy legyen. És ha így teszünk, akkor bizony nekünk magunk részéről mindent meg kell tenni azért, hogy ez valóban így legyen. A másik pedig, hogy kérni az Istennek a segítségét, hogy ő is tegye oda a magáét, hogy ő is segítsen meg. Nálunk oda azon van egy ilyen közmondás, hogy hiába az ember iparkodása, ha nincs rajta az Istennek az áldása. De a Biblia is mond ilyeneket, hogy ha az Úr nem építi a várost, akkor hiába fáradozzak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost, akkor hiába virasztanak az őrállók. És hát valóban van egy ilyen tapasztalata az embernek, hogy sok minden el tud érni az ember egyedül, vagy embertársaival együtt, de ha Jóisten is ott van, és a vitorlánkban a szelet, ő is fújja, akkor bizony sokkal messzebbre tudunk jutni, sokkal, akár lehetetlen dolgokat is el tudunk, vagy el tudnánk érni. Jó, amiért talán idejöttem, ilyen rövid bevezető után, most volt nálunk vasárnap a tékozló fiúnak a története, aki vasárnap volt görögkatolikus templomban, de a tékozó fiúnak a történetét, azt mindannyian tudjuk. Kezdődik úgy, hogy egy embernek volt két fia, a fiatalabb azt mondta, hogy apám, add ki nekem az örökségemet, de most, de rögtön, de hirtelen, mert én most akarok élni, most vagyok fiatal, el akarok menni, ki akarok próbálni magamat, és add ide nekem az örök részemet, ugye? Gyakorlatilag azt mondja ki, hogy nekem nincs türelmem kivárni, míg te meghalsz, mert nekem most, én most vagyok fiatal, ugye, és nekem most. És megkapja az örökségét, és elmegy, és eltékozolja, és paráznákra költi, és amíg vannak, ugye, van pénz, addig vannak haverok, ha elfogy a pénz, akkor ők is elmennek, és eljött egészen, hogy a sertéseket őriz egy gazdaemberből, szívesen enne abból a moslékból, már olyan éhes, szívesen enne abból a moslékból, amit a sertések falnak, de senki nem ad neki. És akkor azt mondja, ugye innen indul el, otthonról, szépen lecsúszik a lejtő, mindenféle értelemben, és akkor ott van a lejtő alján, a mocsokban, a sertések vágyújánál, azt mondja, hogy apám házában még a béresek is kenyérrel bővelkednek. Fölkelek és apámhoz megyek, és megkérem, hogy hát már nem vagyok méltó, hogy fiának nevezzem, de legalább a béresekhez vegyem vissza. És elindul fölfelé, elindul hazafelé. És hát az gondolja biztos magában, hogy apám, hát lehet, hogy két mással lehet le fog mondjuk keverni, vagy lehet, hogy bezár a disznóba vagy három napra, vagy ki tudja mi át ennek a fejébe, biztos majd jól leszív, biztos majd jól megkorhol, biztos majd valamit majd fog csúnyákat mondani nekem, és azt látja, hogy nem. Megy a hazafelé, és az ő édesapja ott várja az ajtóban, és hát elé szalad, és megöleli, és hozzatok gyorsan új ruhát, adjunk neki új öltönyt, új ruhát, húzzatok gyűrűt az Úrjára, sarut a lábára, vágjátok le a hízlatbornyút, örüljünk és vigadjunk, mert az én fiam ezt elveszett, de megtaláltatott, ugye meghalt, de feltámadott. Ugye? És így veszi vissza. Aztán jön az idősebbik testvér, aki meg morgolódik, hogy persze, hát én itthon vagytam, én tűrtem a nap hevét és stb. És akkor soha egy kecskét s adtál nekem, hogy levágjam és a barátaimmal bulizzunk egy jót, és hazajön a lator fiad, amit mindent eltékozolt, amiért évtizedekig gyűriztél és hát dolgoztál, és akkor levághatod neki a hízlalborjút, meg új ruhát adsz neki, meg gyűrűt húzol az ujjára, meg sarut a lábára, hát micsoda dolog, és nem megy be a házba. És akkor kijön az apja, és említ, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd, de most itt ez a fiú, ez meghalt és feltámadott, és újra itt van, és örüljünk. És nyilván a történetben a főse nem a tékozló fiú, hanem az atya, aki a mennyei atya, az Isten. És a tékozló fiú inkább mi vagyunk. És gyakorlatilag bármely pillanatban nézed meg az életedet, azt mondhatjuk, hogy a tékozló fiúhoz hasonlóan ilyen hullámhegyeket, meg hullámvölgyeket járunk be. Hogy meg vagyunk, jól vagyunk az atyai házban, jól érezzük magunkat a bőrünkbe, és jön valami vagy valaki, és elkezdünk lefelé menni a lejtőn, és lecsúszunk a lejtőn, lelkileg, erkölcsileg, akár fizikailag is, és valamikor ott vagyunk mi is a sertések vájújánál, aztán amikor az ember ebbe belefárad, megelégeli, megundorodik attól, amit él, vagy csinál, vagy történt vele, akkor elkezd kapaszkodni felfelé, és visszamenni a hegy tetejére, ahol közeled van az Istenhez, ahol hát a napfényes hegytetőn van. Na, bármelyik pillanatban, most 6 hét múlva, 8 hónap múlva, 15 év múlva, te megteheted azt, hogy lelki gyakorlatként belegondolsz abba, hogy én most vajon hol vagyok? Hol tartok az életemben? Itt fönn vagyok a hegy csúcson, közel az éghez, közel az Istenhez, közel a legjobb, ő általa megálmodott igazi legjobb önmagamhoz, vagy elkezdtem lefelé csúszni, vagy lecsúsztam teljesen, már itt vagyok mindjárt a lejtő alján, vagy már nagyon régen itt érzem magam, és el kellene indulni felfelé, tehát haza kéne menni, haza kéne térni, és hol tartok, melyik részén vagyok ennek a történetnek. És akármit teszünk, az életünk mindig ilyen, mert csak egy darabig tudunk megmaradni a hegycsúcson. Az Istenhez közeli életben, amikor jól érezzük magunkat a bőrünkben, amikor minden jól megy, amikor jó a kapcsolatom az Istennel, a másik emberrel, meg a saját magammal is, ugye jóban vagyok. És ezek csodálatos pillanatok és csodálatos hetek, hónapok, talán évek is lehet, aztán mindig történik valami, és aztán megint elkezd az ember. Lehet, hogy nem jár be ilyen nagy mélységeket, csak kicsit fel, de állandóan ezt csináljuk. Hullámhegyek és hullámvölgyek, és hát érdemes ezen elgondolkodni, hogy mi az oka, hogy az ember megindul lefelé a lejtőn. Miért van az, hogy nem tudunk sokáig megmaradni a hegycsúcson, a hegytetőn, a fennsíkon? Biztosan tudnátok ti is sok mindent mondani. Nem az embernek a gonoszsága. Nem azért csúszunk le a lejtőn, mert mi olyan rosszak vagyunk, vagy gonoszak vagyunk, vagy buták vagyunk. Nem.
Tanuljunk, és belőle.
Hát az egy nagyon bős dolog, hogyha az ember tud belőle tanulni. Hát biztos, hogy ez lenne az értelme ennek a mai napnak is, meg úgy alapvetően. De nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy az egyházban is voltak olyan heretikusok, vagy eretnekek, vagy az egyház történetben is voltak, nem mondom, hogy gonosztevők, vagy, de a világban is vannak, akik hát nem úgy születtek. Ez a tékozló fiú sem úgy született, hogy hát én leszek majd a nagy tékozló fiú, és akkor tök jó lesz, mert én majd gonoszakat fogok csinálni, és akkor majd tök jó lelki gyakorlatot lehet rólam tartani ugye a Szent Anna gimnáziumban. Nem. Ha megnézel ilyen vagy olyan negatív személyiségeit a történelemnek, úgy kezdték, hogy borzasztó aranyos kisbabák voltak. Egy Sztálin, egy Hitler, egy nem tudom én, amerikai sorozatgyilkos, szerintem tök aranyos kisbaba volt. Tehát ő nem úgy született, hogy vá, én vagyok a megtestesült gonoszság. Tehát szó sincs róla. Fokozatosan és lassan torzul el az ember, fokozatosan és lassan és észrevétlenül csúszik, indul meg lefelé a lejtőn, és nem azért csinálja ezt, mert ő, hanem azért, mert ilyen a kísértésnek a természete. Ugye, Lucifer, Lux Lucis. A világosság angyalának tetteti magát, tehát észrevétlenül angyalnak öltözve, vagy fényesség angyalának öltözve próbálja. Ha megjelen, a gonoszság megjelenne előttünk a maga valódi rúdságába, látnánk azt a bűn elkövetés előtt, hogy mi lesz ebből, hát soha senki nem követne el bűnt. Ugye, a gonosz lélek, ugye gyereknek, így szoktuk mondani a gyerekeknek, megmutatná magát a gonosz lélek egy ilyen rút, ocsmány, patás, varacskos arcú szörnyetekként, hát egy ilyen külsejű valaki, ki tudna rávenni a rosszat? Azt mondja, jaj, tettől jobb távol maradni. Nem. A bűn, a gonoszság maga szépnek mutatja magát. Hol is van az? Molière-nek a Tartüffébe. Ismerjük? Na, hogy van? Nagyon. Hogy van? Szép idilli kép, gyönyörű tavaszi part. Az emberek ott járnak, kéz a kézben szerelmes párok, idősek, fiatalok, gyermekek, és a többi. És hát egy paradicsomi kép, egy paradicsomi állapot. És ezt a paradicsomi állapotot megtöri egy kép. Jön egy úriember, ugye, szépen felöltözve, fehér, nadrág, fehér, ing, fehér, zakó, fehér kalap. És elkezd pénzt szórni az emberek közé, és színház előben feldolgozzák ilyen módon, és a földi mennyországból földi pokol lesz. Nem egy csúnya, külsejű, visszataszító külsejű valaki ördög sátánként jön a gonosznélek, hanem egy megnyerő külsejű valakiként. És szépen észrevétlenül történnek velünk ezek a dolgok. Azt mondja egy közmondás, hogy a gonosz léleknek, vagy a gonosz lélek hatalmának öt ujja van. Kettővel befogja az ember szemét, hogy ne lássuk meg a saját bűneinknek a rúdságát, vagy hogy miért rossz az. Kettővel befogja az ember fülét, hogy ne halljuk meg a figyelmeztető szót, vagy ne halljuk meg a jó útra vezető hangot. Eggyel letapasztja a szánkat, hogy nehogy segítséget merjünk kérni. És valóban ez így van. Tehát az ember nem egyik pillanatról a másikra lesz gonoszszá, vagy romlik meg az élete, vagy lesz belőle sorozatgyilkos, hanem szépen fokozatosan torzul el, szépen fokozatosan romlik meg, csúszik le, észrevétlenül szinte, és nagyon sokszor jó dolgoknak a képében jön hozzánk. És az az igazság, hogy mindenhez hozzá lehet szokni. A jóhoz is hozzá lehet szokni, akármilyen nagy jót is meg lehet szokni, és megszokjuk. És azt mondjuk, hogy hát persze, hát ez természetes, hogy most fiatal vagyok, meg egészséges vagyok, meg nem vagyunk csórók, meg kaptam ezt, kaptam azt, meg tök jó pasim van, meg dögös a csajom. Persze, ez természetes, ez megvan az ember, ez jár, ugye? Nem. A jó dolgokat is meg tudjuk szokni, és a rossz dolgokat is. És szépen lassan berendezkedünk rá, ugye? Mint az embernek van egy autó, és akkor azt mondja, hogy ó, most hallottam valami kopogást benne, de most nincs időm, majd valamikor elviszem a szerelőhöz. Ja, és akkor, hát kopogni vagy 3 hétig, akkor itt tudom, történik valami másik baja, ó, van ott egy folyás alatta, valahol nem folyik a valamilyen gázolaj, valami, jó, mindegy, hát majd egy hónapúra elviszem. Szépen azt mondja, összejön 6-7 ilyen dolog, és lassan egy csodrogánnyal jársz és tönkre megy alattad, mert hát nem figyeltél oda a figyelmeztető jelekre. Minden meg lehet szokni, mindenre be lehet rendezkedni, és ez a legnagyobb baj. Mert kicsit lejjebb vagyunk, nem baj, majd lesz valahogy, ugye, és akkor szépen lassan lecsúszik valaki a lejtőn. Egyszer egy fiatal szerzetes növendék, aki hát ilyen ad abszurdum elképzelése volt, hogy ő elszállni az életét, elment egy hát ilyen pusztai monostorba, és hát nagyon tetszett neki a szerzetes élet. 19-20 éves volt, nem tudom. És nagyon tetszett neki a hely, a hangulat, a lelkület, az imádság, az öreg szerzetesek, stb. Egy csodálatos, szép hely volt. Egy dologgal volt baja, hogy évente körülbelül olyan 3-4 alkalommal sáskajárás volt. És ilyenkor a sáskák azok mindent belettek. Tehát mindent bebújtak a párnába, ott voltak az ágynevükbe, a ruhába, az ételbe belemásztak, minden sepűvel lehetett sepelni őket kifelé a házból, és hát borzasztóan irtózott tőle. És amikor már sokatszor fordult elő, akkor elment az egyik sztárechez, az egyik öreg papácsikhoz, ugye szerzetes atyához, hogy atyám, te 40 éve vagy itt ebben a monostorban. Hogy bírod ezt ki? Hogy lehet ezt kibírni? És azt mondta neki az öreg, hogy figyelj, amikor legelőször hát ide jöttem, és nekem is sáska ugrott a levesembe, fogtam az egészet, kiöntöttem, és hát éhen maradtam. Másnap ugyanez történt, másnap is szintén kiöntöttem a levesemet, és hát már nagyon éhes voltam. Harmadik nap belemászott egy sáska, akkor fogtam, kipöcköltem a sáskát, megettem a levest. Most ott tartok, hogyha sáska van a levesembe, és kifelé igyekezik, akkor visszapöckölöm bele a tányérba. Szóval mindent meg lehet szokni, mindenre be lehet rendezkedni, és hát ezt érdemes az embernek megjegyezni, hogy ez így van. És hát amikor látjuk ezeket a sáskákat a levesünkbe, a bajokat az életünkbe, akkor hát megvan velünk az indítatás, hogy na jó, hát lassan-lassan már majd el kellene kezdeni ezen változtatni, hogy lassan-lassan már majd valamit tenni kéne, vagy el kéne gondolkozni lassan-lassan. És van egy ilyen közmondás, hogy a lassan utcái a soha városába vezetnek. Tehát nem nagyon érdemes halogatni azokat a dolgokat, amiket változtatni kellene, mert hát a soha városába fog vezetni.
Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 10. fejezete, 32-36. versekig tartó része, illetve a 11. fejezet első verse alapján történik. Ezt mondta az Úr tanítványainak: aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom majd mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét hozni jöttem, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. Amikor Jézus befejezte a 12 apostol oktatását, továbbment, hogy tanítson, és hirdesse az igét városaikban. Ezzel az evangéliumi szakasszal lezárul egy olyan időszak, amikor Jézus tanítja a tanítványokat, felkészíti őket mindarra, amire számíthatnak, ami rájuk vár. És elég kemény szavak ezek, amelyeket Jézus használ. Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét hozni jöttem, hanem kardot. Igen, az Isten igéjét hirdetni, az mindig megosztást hoz az emberek közé, mert lesznek olyanok, akik teljes mértékig elfogadják azt, és bizony lesznek olyanok, akik teljes mértékig ellenségesen fogadják a krisztusi tanítást. Jézus tehát, amikor ezeket a szavakat kimondja, igazából teljes mértékig felkészíti őket azokra a helyzetekre, amik rájuk várnak. Nem lehet senkinek meglepetés az, hogyha netán a krisztusi tanítás ellenségeskedést hoz ki a másik emberből, és akár családon belül is. Hány olyan család van a világban, ahol bizony ezt megélik, ahol szembefordul a szülő a gyerekkel, a férje feleséggel, és még lehetne sorolni a kapcsolatokat, Egy a fontos, hogy aki Krisztusra helyezi az életét, annak bizony van egy nagyon-nagyon fontos megerősítése. Mert ezzel kezdte Jézus, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom majd mennyei atyám előtt. Igen, aki megvallja Krisztust, arról tanúságot tesz Krisztus. Örömhír ez, amely ebbe a megosztott világba, a megosztott családokba, megosztott emberi kapcsolatokba bizony erősödést hoz, és megerősítést mindannyiunk számára. Így kell tehát nekünk is megvallanunk a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Így kell nekünk is ragaszkodnunk minden körülmények közepette ahhoz a hithez, amit a keresztség által elnyertünk, amiben éljük az életünket. Amen.
Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Metód püspökvértanút állítja elénk. Már fiatal korában Isten szolgálatára adta magát. Istennek tetsző élete miatt püspökké szentelték, előbb Olimposz, később Patara város püspöke volt. Mint tehetséges és szent életű ember, szellemi nyáját szelíd oktatásokkal vezette a tökéletesség felé. Püspöksége napjaiban támadt Origenész tévtanítása, amely sokakat megtévesztett. A szent főpap világos és buzgó tanításokkal védelmezte a hitet, és állt ellen a tévtanításnak. Ez a tevékenysége ellene hangolta a bálványimádó pogányokat, akik elfogták, és 312-ben lefejezték. Holnap, kedden, Szent Julián vértanúra emlékezünk. A kilikjai Anaszárvában született, atya pogány, anyja keresztény volt. Atya halála után anyjával átköltöztek Tarsusba. Itt anyja megkeresztelte, és a keresztény hit igazságai szerint jámborságban nevelte. Amikor az ifjú 18 éves lett, Dioklécián császár nagy üldözést támasztott a keresztények ellen. A hitükért megfogott keresztények között ott volt Julián is, akit Markián helytartó elé állítottak. Hitének álhatatos megvallása miatt egy éven át kínozták Kilikia különböző városaiban. Végül mérges kígyókkal tele zsákba varták, és a tengerbe dobták. Holttestét a hullámok a partra vetették, és egy tisztes asszony eltemette. Szerdán egyházunk Szent Eusebius püspökvértanúra tekint. Szamoszata város püspöke volt. Abban az időben élt, amikor Árius tévtanításai nagy zavart okoztak az egyházban. Nagy Konstantin fia Konstantius mindenben segítette a tévtanítókat. Az igaz hitű híveknek és egyháziaknak sokszor kellett tőlük üldözést szenvedni. Eusebius a hitehagyott Julián császár uralkodása idején áruhába öltözött, és úgy rejtőzködött. Bejárta Szíriát, Föníciát, Palesztinát, és ahol a szükség kívánta, papokat és püspököket szentelt az igaz hit megerősítésére. Szelíd volt és jóságos, alázatos és csendes, telve Isten iránti szeretettel, erős és bátor volt az igaz hit megvallásában és védelmezésében. Valens császár idején az ariánusok számüzetésbe küldték, Grácián császár alatt kiszabadult és visszatért püspöki székébe. Dolicina városában egy ariánus asszony leütötte a szent főpapot, ebbe a sebébe halt bele 380-ban. Csütörtökön egyházunk Szent Agrippina vértanúnőre tekint. Agrippina Rómában született és ott is nevelkedett. Gyermekkorától Istennek adta magát. Életét szűzi tisztaság ékesítette, és nem félve a kínzásoktól Krisztus jegyesének vallotta magát. Valerián császár uralkodása alatt megkínozták, botokkal ütlegelték, olyan erősen, hogy összetörték csontjait. Ezután ruhátlanul bilincsekbe verték, Isten angyala azonban láthatatlan kézzel meggyógyította őt sebeiből, megerősítette és úgy adta vissza lelkét Istennek a harmadik század közepén. Holtteste később Rómából Szicíliába, majd Konstantinápolyba került. Sok gyógyulás történt általa. Pénteken keresztelő Szent Jánosnak születésének az emlékét ünnepeljük. Zakariás és Erzsébet igaz emberek voltak, de sokáig nem született gyermekük. Egy napon azonban Zakariásnak megjelent az Úr angyala, és azt mondta neki, hogy felesége fogan és fiat szül, akit Jánosnak fognak hívni. Születését egyházi naptárunk a nyári napforduló közelébe teszi. Az Úr prófétája, előkövete és keresztelője volt. Róla mondta Krisztus, hogy asszonyok szülöttei közül nincs nagyobb nála. Szombaton Szent Febrónia vértanúnőre tekint egyházunk, a mezopotámiai Niszibei monostorban élt és készülődött a szerzetesi életre. A monostor főnöknőjének volt az unokahúga. A fennmaradt források leírják, hogy miközben külső szépségében is elbűvölő volt, lelki erényekben is tündökölt. Szeretett imádkozni, olvasta a Szentírást és szigorú böjtöt tartott. Mikor Szelin és Lizimakosz katonák bevonultak a városba, és tudomást szereztek a női monostorról, körülvették azt. Csak néhányan maradtak a monostorban, a többiek félelemből elmenekültek. A katonák elfogták Febróniát és megkínozták, ütötték, tűzzel égették, fogait kiverték, levágták kezeit és lábait. Febrónia álhatatosan tűrte ezt. A kínzások után karddal fejezték le, 310-ben. Vasárnap Szent Dávid szerzetes atyáról emlékezik meg egyházunk. Dávid atya Szaloniki városában született, fiatal korában felébredt benne a vágy, hogy szerzetesi életet éljen. A várostól távol egy mandulafa alatt épített magának egy kis hajlékot, és abban élt 70 esztendőn át. Vigasztalta és tanította azokat, akik felkeresték. Értelme mindig a magasságokban járt. Isten ezért a csodatevés ajándékával tüntette ki. Állandóan bőjtben és imádságban élt, türelmesen viselte el az időjárás viszontagságait. Hosszú és szent élet után 540 körül békében hunyt el. Végezetül a pénteki ünnepünknek, keresztelő Szent János születésének a tropáriával, ünnepi himnuszával búcsúzom. Téged, Krisztus eljövetelének prófétája és hírnöke, mi, a te tisztelőid méltóan magasztalni képesek nem vagyunk, mert a te dicső születésed által feloldatott az anya magtalansága és az atyának némasága. Sirdettetik a világon az Isten fiának megtestesülése.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Kedves testvérek, két barát, hegymászó, megrekedt magasan a hegyekben. Az időjárás rosszra fordult, és a mentő helikopter nem tudott felszállni. Tanácstalanul várták a segítséget. Az életük egy hajszálon függött. Abban reménykedtek, hogy a kötél kibírja, és az időjárás jobbra fordul. Ebben a kritikus helyzetben volt idejük elgondolkodni az életük felett. Az egyikük állandóan a családjára gondolt, a feleségére és a két gyermekére. A másikat otthon nem várta senki, egyedül élt. A legény embernél volt egy tábla csokoládé. Ez volt az egyedüli élelmük. Este két felé törte a csokoládét, és a felét a barátjának adta. Saját részét visszatette másnapra. Másnap este két felé törte a fél csokit, és ismét a társának adta. A többit most is eltette. Harmadnapra a maradék csokit is neki adta. Így gondolkodott magában. Barátomnak felesége van és két gyermeke, akik otthon várják. Nekem nincs senkim. Rám senki se vár. Akár meg is halhatok. De neki lehet, hogy ez a csokoládé megmenti az életét. A negyedik napon jobbra fordult az idő, és a mentőhelikopter fel tudott szállni. Mindketten megmenekültek és hazatértek. Azonban az egyikük megváltozott. A nőtlen fiatalember ott fönn a halálveszélyben megértette, miben rejlik a jóság és a szeretet titka. Addig azt gondolta, hogy a jó ember az, aki meg tudja osztani a feleslegét. Ott megértette, hogy a szív jósága az, ha meg tudjuk osztani azt a keveset is, amire nekünk is szükségünk volna. Mária Rádió a társunk. Velünk van az autóban, amikor utazunk, velünk van az otthonunkban, a magányunkban, velünk van munka közben, a betegágyunk mellett, gyakran még éjjel is. Mélyíti hitünket, buzdít a felebaráti szeretet gyakorlására, megbocsátásra. Arra kérem a kedves testvéreket, hogy osszák meg a Mária Rádióval azt a bizonyos féltábla csokoládét. A jó szándékunk, imáink mellett anyagilag is támogassuk a Mária Rádiót, hogy továbbra is társunk maradhasson, és teljesíteni tudja hivatását.
Lépes Lóránt atyát hallották.
Horváth Béla vagyok, mérnök közgazdász, a Hit Pajzsa díj alapítója. Arról szeretnék beszélni, hogy a Mária Rádión keresztül milyen kapcsolatom alakult ki a szűzanyával. Annak ellenére, hogy én racionális ember vagyok, mégis szívesen fordulok a szűzanyához imádsággal, kérve az ő segítségét, mert hiszek az ima erejében. Gyerekkorom óta megvolt a kapcsolatom Szűz Máriával. Különböző nehézségeim során gyakran imádkoztam hozzá, például egy érdekes történet, hogy általános iskolás koromban jó bizonyítványért. Imádkoztam a templomba szobra előtt, és láss csodát, olyan tárgyból kaptam ötös osztályzatot, amelyben véleményem szerint nem is álltam ötösre. Aztán az életem során a nehézségek voltak, anyagi gondok, unokák születését vártuk. Akkor gyakran elmentem a pálosok sziklakápolnájába rózsafűzért imádkozni. De a legnagyobb váratlan fordulatot az hozta, amikor a mentő szállított be a kórházba igen rossz állapotban, és egyetlen menedékem a Mária Rádió hallgatása volt. A kórházi beteg ágya, amikor az ember maga tehetetlenül összekuporodva fekszik egy paplan alatt, nem lát, nem hal, szinte isteni sugallatra jött, hogy a fülhallgatót tegyem be, és hallgassam a Mária Rádiót. És ez úgy érzem meghozta a gyümölcsét. A gyógyulásomat nagy mértékben elősegítette, lelki megnyugvást, lelki támaszt, belső békét hozott el számomra, ami aztán az egészségügyi javulásban is megmutatkozott. Azóta is rendszeres figyelője vagyok, valóban Mária hangja, a Mária Rádió, hisz az ember ott a kórházi ágyon, hallgatva a Mária Rádió szentírás magyarázatait, az elmélkedéseket, és különösen a rózsafűzér imádkozást, az olyan lelki megerősödést, amit aztán testi megerősödés is követ, hogy azóta is nagyon szívesen hallgatom a Mária Rádióban a rózsafűzért, még ha nem is mondom hangosan, vagy gépkocsi vezetés közben is szól a Mária Rádió, az mindig egy lelki támaszt nyújt. Nagyon régóta nyakláncot hordok, és amióta tudom, egy kis aranykeretbe foglalt Szűz Mária kisdeddel érem van a nyakláncomon, hátoldalán azzal a felirattal, Istennek Szent Anyja, Szűz Mária, imádkoz érettünk. Én úgy érzem, ha Mária Rádióval együtt imádkozunk, akkor a Szűz Mária meghallgat minket.
Mária Rádió.